Újra itt a Katarodó, tehát az első elődöntőnek vége, meg van az első döntősünk, amely csapat Argentina lesz, nyilván ti is tudjátok. Kemenes Szabival beszéljük ki ezt a találkozót. Ilyen még nem volt egyébként, hogy ennyi időnk legyen egyetlen mérkőzésre, mert hogy most volt először, hogy egy nap egy meccset játszottak csak. 3-0-ra verték az argentinok Horvátországot, pedig ha a kezdetekből, a mérkőzés elejéből indulunk ki, akkor mind a két csapatnak kényelmesen indult ez a meccs, nagyjából talán úgy, ahogy tervezték. A horvátoknál ebben nem volt igazán meglepetés, az argentinoknál igen, azzal a rengeteg belső középpályással túltöltött középpályán. Utólag azt mondjuk, hogy az argentin terv működött igazán, neked hogy tetszett ez az alapfelállás?
Érdekes volt, az biztos, főleg amikor ugye mutatták a kispadot rögtön az elején, ugye Lautaro Martinezzel, Di Mariával, Dybalával a padon. Azért Scaloninak bevállalósnak és vagánynak kell lenni, amikor összerakod a csapatot, és kvázi a kispadod legalább olyan brutál nevekből áll, mint a kezdőd, azért az egy elég ritkaság számba menő dolog, és ennek ellenére meg kell hoznod ezt a döntést, amit meghozott. Én is azt érzem, amit mondtál, hogy inkább az argentin terv működött. Nekem az elején érezhető volt egy kicsit az, hogy nem fogják elrohanni ezt a mérkőzést a csapatok. Tehát ugye a horvátokra eleve nem jellemző, az argentinok meg nem akartak belemenni egy ilyen felesleges brúztba. Éppen ebből adódóan, azt nem mondanám, hogy unalmas mérkőzés volt, az semmiképp. Az eleje sem volt unalmas. Ami nagyon érdekes volt, hogy mennyire rossz minőségű volt a pálya, és egyébként ez például a második gólnál volt nagyon szembetűnő, amikor ugye kontrára kiléptek az argentinok, és hogy gyakorlatilag ilyen teljes dadogós labdavezetéssel sikerült eljutni Zicserig, és azért is lett gól, mert annyira nem lehetett labdát vezetni, hogy ott pattogott össze-vissza, és végül az argentinok jöttek ki jól. Tehát ez nekem azért elég meglepő volt egy VB elődöntő, pedig nyilván mondjuk például Wimbledonból is tudjuk a teniszből, hogy azért a torna végére már viseletesek a pályák, tehát az valahol érthető is. Igen, de összességében én is úgy érzem, hogy az argentinok megérdemelten nyerték meg ezt a mérkőzést, mert azért, hogyha úgy összintén belegondolunk a horvátoknak, olyan igazán komoly nagy helyzete nem is volt a meccsen.
Sőt, hát abból a szempontból volt unalmas az első fél óra, vagy 20 perc inkább, hogy lövés nem volt, és ez zavarhatta talán az embert. De akkor maradjunk a személyi kérdéseknél, mert hogy úgy kezdte ezt a tornát Argentina, hogy Lautaro Martinez és Papu Gomez tűnt a két kezdőjátékosnak, és Scaloni szerintem ezért abszolút dicsérhető, nagyon-nagyon dicsérhető, hogy Julian Álvarezt rögtön betette a kezdőbe, amikor látta, hogy Lautaroval ez annyira nem fog működni, illetve hát Enzo Fernándeznek is rengeteg szerepet adott, és most ugye ők hozták össze azt a második gólt, amiről beszélsz, tehát kellett hozzá egy tökéletes Enzo Fernández passz, és egy ilyen Álvarez kiugrás.
Abszolút. Nyilván, amikor ilyen erős kereted van, akkor ha nyersz, akkor azt mondják, hogy fú, de zseniális vagy, és micsoda edzői húzás. Ha nem, lásd Portugália, akkor ugye mindenki ott Santos fejét követeli, hogy hogy lehet Ronaldo nélkül játszani. Itt ugyanez a helyzet. Ha nyersz, akkor szenzációs, zseniális edzői húzásokról beszél mindenki. Ha nem nyertek volna az argentinok, akkor meg arról beszélnénk, hogy hát hogy lehet a Lautaro Martínezt a padon tudni, Dybala miért csak ennyit játszik, és egyébként is ott van még Di Maria is, és stb. Stb. Tehát nyilván ezt nem lehet elkerülni egy olyan szövetségi kapitányként, akinek ilyen játékosok állnak a rendelkezésre. Tehát én azért ezt mindig óvatosan kezelném, mert egy picit ilyen blackjack játék ez szövetségi kapitány részről, amikor ilyen erős keretből kell a kezdő 11-et kiválasztani, és hát nyilván ugye a szerencsefaktort azért azt nem lehet kivenni ebből a képletből, de az én meglátásom meg a megérzésem az volt, hogy azért egy jóval dominánsabb argentin csapatot láttunk ezen a meccsen, mint ahogy a horvátok föl tudták venni a versenyt velük. Lehet, hogy ebben szerepe van annak is, amit mondtál, hogy bátran nyúlt a kezdőcsapathoz Scaloni, és vagány döntéseket hozott. Ezt igazából majd azt fogja eldönteni, hogy a döntőben bárkivel is játszanak, ott is bejönnek-e majd azok a taktikai húzások, amik most eddig bejöttek. Kíváncsi leszek, nagyon kíváncsi leszek, de összességében tényleg ezen a mérkőzésen sokkal dominánsabb volt az argentin csapat.
Azért is mondtam ezeket a személyi kérdéseket, mert a horvátoknál, azért ezeknél a kontráknál, néhány ilyen megmozdulásnál, annál, hogy Lovren beragadt ugye az első gólnál, vagy hát azt a döntést hozta, hogy ő annyira nem szeretne versenyt futni, amikor a 11-est megelőző szituációt láttuk. Szóval, hogy a brazilok ellen nagyon hasonló volt a várható gólmutatójuk egyébként. Akkor 0,6 tizedet mért az Opta, most 0,4 tizedet, és egyébként az argentinok és a brazilok XG-je sem volt olyan nagyon-nagyon különböző. A meccs előtt már szó volt róla, hogy nagyon-nagyon sokat játszottak a horvátok, ugye két hosszabbítással. Szerinted ez kifogás lehet, vagy Lovren mondjuk a brazilok ellen is, hogyha többször van hosszú indításra és versenyfutásra kényszerítve, akkor ezzel már ott is zavarba lehetett volna hozni?
Szerintem nagyon fontos kontextusba helyezni a horvátok egész tornán mutatott teljesítményét, hogyha kezdünk onnan, hogy gyakorlatilag a csoportban kettő darab 0-0-ás mérkőzést is játszottak. Ugye Lukaku esetében gyakorlatilag a kieséstől 1 centire álltak a horvátok, már a csoportból, aztán a hosszabbításba, vagy a, bocsánat, az egyenes késő szakaszban hosszabbításra szorultak Japán ellen és 11-esekre. A braziloknak, hát emlékezzünk a mérkőzésre, hány helyzete volt gyakorlatilag Livákovics, azt hiszem, ha jól emlékszem, 10 védés fölött, vagy 10 védés közelében zárt, ami hát az már szinte kézilabda kapus teljesítmény 10 védésben mutatta egy mérkőzésen. Tehát, hogy azért ugye a brazilok elleni egyenlítő gól is egy megpattanós lövés volt, tehát a horvátok esetében mindazonáltal, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon dörzsölt, rutinos, jó csapat, és például a brazilokat, vagy a rendkívül jó fizikalitású japánokat is le tudták lassítani, ami abszolút a taktikájuknak és a technikai képzettségnek köszönhető, hogy ezt meg tudták tenni, de összességében azért nem álltak hadilában a szerencsével ezen a világbajnokságon egészen mostanáig. Most ugye fordult a szerencse ebből a szempontból, mert ugye az első gólnál, amit te is mondtál, Lovren úgy döntött, ahogy ugye a 11-es is egy rendkívül szerencsétlen szituációból jött, egyébként én azt gondolom, hogy vitathatatlanul egy 11-es szituáció volt. Ugye a második gólnál már beszéltünk róla, hogy azért az össze-vissza pattogó labdából is az argentinok jöttek ki jól. Tehát azért most a szerencse egy picit megfordult ebből a szempontból. Nyilvánvalóan persze belejátszik az, hogyha 120 perceket játszol folyton, akkor kicsit fáradtabb és fásultabb vagy, de összességében azért nem lehet azt mondani, hogy a horvátok a belga, japán, brazil sorsdöntő mérkőzéseken azért annyira nagyon brutális, domináns futballt játszottak volna. Tehát valahol a horvátok talán ugyanazt a teljesítményt nyújtották, mint eddigi mérkőzéseik során, és az argentinok nyújtottak jobbat, mint az ő saját teljesítményük az eddigi tornán. És azt gondolom, hogy ez ennek a kettőnek a találkozása az, hogy 3-0 lett ez a mérkőzés.
Hát illetve tényleg itt a szerencsefaktort, azt nem érdemes kivenni, de hogyha már itt vagyunk, egy gyors közbeszúrás, te szívesebben néztél volna meg egy brazil-argentin elődöntőt?
Én nekem nagyon közel állnak a szívemhez a horvátok, tehát az ő sikerük, nyilván ez hülye hangzik, hogy az ő sikerük az egy kicsit a szívemhez közel álló mi sikerünk is, mert ez így nyilván ebből a szempontból nem igaz, de nyilván a személyes kapcsolatok, akár baráti kapcsolatok volt csapattársakkal, ugye horvátokkal kicsit személyesebbé teszi az ő sikerüket, mint mondjuk a brazilokét teszi. Nyilván a brazilok is egy rendkívül jó csapat, egy extra csapattal érkeztek a tornára, és nagyon érdekes lett volna. De összességében pont ez a kicsi elfogultságom a horvátok felé mondatja azt velem, hogy nem, ez egy nekem számomra egy teljesen jó elődöntő volt, ahol megmondom őszintén személyesen, nem tudtam eldönteni, kinek szurkoljak, tehát az argentinok szintén egy szívemhez közel álló társaság, de az, hogy a horvátok megcsinálták gyakorlatilag két világbajnokságon sorozatban a legjobb négyet, és fennállásuk során most már harmadszor vannak ott, azért az egy óriási dolog, tehát az egy szenzációs dolog. Én azt gondolom, hogy azért majd ott lesz változása, hogy ez a kvázi ez a harcos, háborús generáció kifut. A horvátoknál azért a következő generáció azért kíváncsi leszek, hogy ugyanígy fent tudják-e majd tartani ezt a ezt a fajta mentalitást és ezt a fajta meg nem alkuvó, vereséget nem ismerő és a végletekig küzdő habitusukat, mert azért tudjuk, hogy ez a generáció mitől ilyen és miért ilyen, és azért a következő generáció már nem biztos, hogy ugyanazon körülmények között nőtt fel, ezáltal várható majd egy kis változás is, de összességében az ő sikerüknek én személy szerint nagyon örültem.
Hát figyelj, Guardiol még talán, vagy már talán ebbe a következő generációba is tartozhatna. Nyilván most, ha azt nézzük, hogy a szűk családban kik milyen emlékeket hordoznak azokról az időkről, akkor nem, de hogy neki már nem abban kellett feltétlenül fölnőnie, csak a közvetlen utána jövő időben. Azért is mondom, mert neki jutott a legnehezebb feladat talán egyszerre küzdeni Julián Álvarezzel és Messivel, és egyébként annak ellenére, hogy egy egészen kiváló VB-je volt, a harmadik argentin gól az neki nagyon rosszul fog állni, Messinek pedig nagyon jól nyilván.
Egyértelmű, természetesen. Nyilván kontextusba kell helyezni, hogy kivel szemben nem sikerült levédekezni a szituációt, de összességében Guardiol szerintem a VB egyik legnagyobb nyertese, mert amikor ugye ez a lipcsei üzlet egyáltalán szóba jött, akkor látva az ő játékát, én egy picit korainak éreztem, hogy már most ennyi pénzért megugorja ezt a szintet, és ez a világbajnokság rácáfolt minden olyan negatív feltételezése vele kapcsolatban, ami megkérdőjelezte volna azt, hogy akár ő legyen ténylegesen a következő nagy belső védő igazolása valamelyik sztárcsapatnak. Tehát azt gondolom, hogy ő azért a világbajnokságon a legmagasabb szinten bizonyította a kiválóságát. Ez a szitu, ez természetesen nem volt a legszebb, legjobb, de hát azért ugye a korát azt nem lehet elfelejteni, hogy neki még azért bőven van fejlődési lehetősége. Hát személy szerint Messinek meg sok ezredik virágzása, vagy talán folyamatosan tartó virágzásának lehetünk szemtanúi, és azért látva a másik elődöntő párosítását, most már messze-messze nem kérdés, hogy kinek fog szurkolni a döntőben, és hogy mennyire szeretném Messi fején látni a koronát, így a pályafutása vége felé közeledvén. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nyilván Guardiol az egész VB-vel nyert egy nagyot, a hosszú pályafutása előtt áll még, és ebből a szempontból egy csodás VB-je volt, nagyon növelte az ázsióját, Messi pedig abszolút a farewell-t ugye egy kicsit tudta még szebbé tenni, bár nem tudjuk még hány év van a lábában, de azért valószínűleg még egy világbajnokság már nem biztos, bár nála nem lehet tudni. Így azt gondolom, hogy ez a win-win szituáció volt, hogy a Guardiol az egész VB-vel nyert, Messi meg ezzel az elődöntővel ismét, bár azért a hollandok elleni teljesítménye is szenzációs volt. Úgyhogy jól van ez így, ahogy van.
Te nyert ezzel az elődöntővel Messi, sőt, vasárnap
abszolút
végleg a halhatatlanság útjára léphet, de az első fél időben többször mutatták őt olyan pillanatban, amikor a hajlítóját fogta, és hogyha valamikor, akkor most még jobban jött az, hogy a meccs tényleg jó részében azt láttuk, hogy sétál a pályán, majd egyrészt úgy vágta be azt a 11-est, ahogy más nem tudta még ezen a VB-n, tehát így magasan, tökéletesen a léc alá, ezt szerette volna valószínűleg Harry Kane is a franciák ellen, és hát amikor Guardiolnál a harmadik góllal, vagy gólpasszával pontosabban eldöntötte a meccset, akkor is úgy iramodott meg, és olyan irányváltásokat csinált, mintha soha nem lett volna baj azzal a hajlítóval.
Ez pontosan így van, ahogy mondod. A sétálgatás az nyilvánvalóan tőlem egy megszokott dolog. Én azt gondolom, hogy ha komoly probléma lenne, vagy lett volna azzal a hajlítóval, akkor főleg 3-0 után már nyugodtan meg lehetett volna tenni a biztonsági cserét, hogy még véletlenül se legyen probléma a döntőre. Úgyhogy én ebből azt gondolom, hogy Scaloni pontosan tudta az állapotát Messinek, és hogyha kellett volna, akkor azért időben tudott volna cselekedni, mert én azt gondolom, hogy a második gól után egyáltalán nem forgott veszélyben az, hogy az argentinok döntőbe jutnak-e. Úgyhogy, ha kellett volna elővigyázatosságból cserélni, akkor azt hamar megtehette volna az argentin szövkap, és ezt nem tette meg, úgyhogy ebből gondolom én azt, hogy az a hajlító az tökéletesen rendben lesz vasárnapra.
Meglátjuk. Azt tehát már biztos, hogy Messi ott van. A katariak talán annak örülnének a legjobban, hogyha egy Messi-Mbappé párharcot látnának, mert hogy erre építették föl az egyik városban, az egyik csapatnál a projektjüket, mondhatni. Szóval az holnap derül ki, hogy Franciaország vagy Marokkó jut be Argentina mellé a döntőbe. Mostanra köszönöm szépen, Szabi, hogy itt voltál.
Én köszönöm. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.